Meg benneteket. Hallani? Oké. Okay. Szeretettel köszöntelek benneteket. És egy olyan bevezetővel kezdem, aminek látszólag semmi köze a mondani valómhoz. Látszólag. Egy óra képét látjátok ott fenn, és hát most már több évtizede ennek, amikor mi. Ha jól emlékszem, a mennyegzőnkben kaptunk, hogy ajándékba-e vagy csak írásban egy mondatot, a mondat a lényeg belőle, az úgy hangzott, hogy a szeretet mértékegysége a ráfordított idő. Ez nekem annyira szöget ütött a fejembe, és annyira meghatározó lett, hogy utána még sokáig előfordult, hogy mi is vettünk egy órát, azt rágravíroztattuk ezt a mondatot, és azt adtuk ajándékba. És akkor még semmit nem hallottam Gary Chapmanről, meg szeretett nyelvekről, meg egyéb ilyenekről, és arról meg pláne nem tudtam, hogy nekem tényleg ez az egyik szeretett nyelvem, a minőségi idő. És én úgy gondolom, hogy akár ez a nyelv, amin érted a szeretetet, akár nem, mindenkinek fontos, hogy odafigyeljenek rá, mindenkinek fontos az, hogy időt szánjanak rá. És sokszor nehezemre esik időt szánni valamire, valakire. És ez egy olyan durva dolog, de a legdurvább mondat talán ezen a témakörben, ami elhagyta eddig az ajkamat, az az volt, hogy arra élsz rá, amire akarsz. És ennek még durvább az illusztrációja, hogy hát olyan még nem volt, hogy a szeretett temetésére ne tudjál elmenni. Arra élsz rá, amire akarsz. Mert hogy állítasz egy prioritási sorrendet, és mindent fölrugsz, ha valami fontosabb nála. Úgyhogy ma egy olyan dologról lesz szó, a részvétről, ami ilyen szinten kapcsolódik hozzá, és van egy kedves illusztráció, ezt a napokban láttam először, de szeretném megosztani veletek. Én magamra ismertem ebben a relatíve jól öltözött táskás emberben, mert gyakran előfordul, hogy nincs időm arra, úgy gondolom, hogy nincs időm arra, hogy segítsek, vagy olyan formában segítsek, ahogy erre szükség lenne. Időszüleim már elég nehezen mozognak, és a bevásárlást, főleg abban a mértékben, ahogy ezt ők szokták kérni, eléggé nehéz beütemezni a napi időbeosztásba, és ha valami csúszás van benne, akkor nagyon próbára teszi az idegeimet, hogy hány dolog borul attól, hogy még ezt, még azt, még amazt meg kéne csinálni. És erről jutott eszembe többek között az, hogy mennyi empátia, mennyi beleérzés, mennyi a más helyzetébe való belehelyezkedés képessége rejtőzik, vagy nem rejtőzik az emberben. De kerestem egy fogalmat, ez a magyar nyelv értelmező szótára szerint, a részvét az valami ilyesmi. Más fájdalmának áttérzése, vagy szükségének, talán még ezt lehetne ide tenni, a bajban levő, vagy szenvedő emberrel való együttérzés, az iránta tanúsított szánalom, illetve könyörület. Ez egy ilyen kis akadémikus definíciója a részvétnek. Nem könnyű téma, már csak azért sem, mert nem szeret senki szomorú lenni. És ha valaki azzá lesz, akkor inkább azokkal tartunk, akik mosolyognak és vidámak, és nagyon nehéz amellé odaállni, vagy azt a lehetőséget keresni, hogyha valaki egy ilyen levert állapotban van. Mégis fontos, és mondom magamnak is, hogy kifejezzük, hogy a bánatában sem hagyjuk magára, és így is vele maradunk. Van az a mondat, ez most egész más terület, de ez is kapcsolódik ide, az empátiával kapcsolatban gyakran használjuk, hogy nem röhög, együtt érez. Most van, amin lehet röhögni, van, amin nem lehet röhögni. De nagyon sok mindenen lehet röhögni. Nagyon sok minden olyan, hogy hát enyhén szólva vicces. vagy legalábbis komikus. Az empátiának, az együttérzésnek a teljes hiánya az, ha valaki mások szenvedésén vagy bukásán gúnyolódik. Nagyon sokszor keskeny a határ, és ezt úgy megint családon belül gyakran megtapasztaljuk, hogy egész más az érzékenységi fokunk. Tehát valami abszolút nem értem, hogy ezen mi volt sértő, másik meg tönkre megy bele. Nagyon keskeny az a határ, hogy jó ízűt nevetünk valaki ballépésen, ami talán tényleg vicces, és adott esetben meg jól megbántjuk vele az érintettet. Könnyen előfordulhat az is, hogy a mi nevetésünket ő egy igazi bántalmazásként éli meg. Nagyon eltérő, mondom, ez az érzékenységi fok, és ugyanakkor emlékezhetünk arra, amikor ilyen hasonló szituációban mi szereztünk adott esetben sebeket. Így utólag visszagondolva, akkor szerintem ez úgy lepörget róla, mint a viaszos vászonról. Én nem is gondolom, hogy akkor ez úgy különösebben megrázott volna, vagy másnap még emlékeztem volna rá, de én két dologról biztosan tudom, hogy az úgy meghatározta a pályámat. Az egyik, az énektudásom, életem első kettese, ezt már meséltem, énekből volt. A cifra palotát kellett elénekelni, és a palotánál mondták, hogy ülj le kettes. Tehát ez volt az egyik, ami ilyen nagyon meghatározó volt. A másik pedig a matematikai zsenialitásom. Ugyanis én biztos vagyok benne, hogy egy kétjegyű szorzást itt nem tudnék nyilvánosan elvégezni előttetek, mert teljesen összeesnék tőle. Nem azért, mert nem tudom megcsinálni a szorzást, hanem mert ha látnak, ha figyelnek, akkor én leblokkoltam. Ennek is az oka az, amikor a táblánál kiröhögtek, amikor valami hasonló dolgot csináltam. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ami vicces, az a másiknál hogy csapódik le, egy életre meghatározó lehet, és humán vagy reál oldalra indítja az életben. Pedig jókat lehet nevetni adott esetben ilyen szituációkon, szeretünk nevetni, de azt már kevésbé szeretjük, amikor rajtunk nevetnek. És erre a helyzetre is igaz az az aranyszabály, amit Jézustól tanulhatunk, hogy amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, azt tegyétek ti is. Mielőtt ezen tovább mennénk, úgy érdemes tényleg ezen is elgondolkodni, nagyon praktikus dolog, hogy milyen érzéseket vált ki belőled, hogyha a környezetedben nevetnek valakin. És ismersz esetleg olyan szemét, adott esetben megint a környezetedben, akit rendszeresen szoktak gúnyolni, és ez benned hogy csapódik le? Szerinted milyen nyomokat hagyhat adott esetben ez az ő életében? Nos, van egy történet a Bibliában, nem ő, hanem Jób története, egy olyan könyv, ami megint nem könnyű olvasmány. Nem? Teszek most kísérletet arra, hogy tegye fel a kezét, aki csak úgy magába válaszoljon, hogy ki az, aki úgy egy szuszra végigolvasta Jób könyvét. Nem az a könyv, ami könnyű olvasmány, de mondjuk, ha kellő motivációd van hozzá, hogy tanulmányozd a tartalmát, akkor valószínűleg el is fogod olvasni, vagy többször is el fogod olvasni. De ez a könyv, ez többek között, itt nem a könyvet fogom elemezni, csak egy kicsi gondolatot emelek ki belőle. Ebben találhatunk egy olyan konkrét történetet, amikor valaki nagyon nagy bajban van. Nagyobban, mint valaha itt közöttünk bárki is. És ebben a nyomorúságban oda mennek hozzá a barátai, és én a barátoknak a viselkedéséből szeretnék néhány dolgot kiemelni, és ebből tanulni, mert meglátogatják a tragédiák sújtotta Jóbot, és nagyon jól kezdik. És mégis valahogy a könyvben rosszul fejezik be ezt a látogatást. És így negatív példává lesznek, mert olykor tökéletesen elég az, hogy meglátogatunk valakit. Ha csak jelen vagyunk az életében. És itt sem történt másként, először csak oda mentek, és ott voltak, leültek mellé. Amíg hallgattak, addig kívánatos volt a jelenlétük. De mihelyest elkezdtek okoskodni, magyarázkodni, osztani az eszet, az rontott a helyzetem. És egyszer valaki azt mondta, hogy a szemeddel látod meg mások fájdalmát, de a füleddel tudsz együtt érezni. Ezt megismétlem. a szemeddel látod meg más fájdalmát, de a füleddel tudsz együtt érezni. Néha azzal segítünk a legtöbbet, ha csak végighallgatjuk a másikat. És van egy szűnni nem látszó történet, erről most képeket nem hoztam, de számtalan képet lehetne hozni. Szegények mindig lesznek köztetek, vagy lesznek veletek, mondta Jézus a tanítványainak, és azt is mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, mert én legyőztem ezt a világot. Árvák, özvegyek, szegények, betegek, fogyatékkal élők, rabok, menekültek, kiszolgáltatott helyzetben levők, megalázottak, nagy veszteséget átélők mindig lesznek körülöttünk. Ilyen emberek akár akarod, akár nem, nem tudod elfordítani a tekintetedet, mert mindig lesz. Bármerre megyünk, bármerre élünk, bárhol vagyunk. Elkerülhetetlen néha még az is, hogy a saját bőrünkön érezzük mindezeket a fájdalmakat. Fájdalmas idők, szakítások, válások, gyász, konfliktusok, egyéb nehézségek nyomot hagynak az ember lelkében. És ami a legrosszabb, ami történhet? Kétségtelen, hogy a visszafordíthatatlan veszteségek. A soha meg nem ismételhető elmulasztása vagy elvesztése. És hát őszintén megmondom nektek, hogy ha korábban más fájdalmáról volt szó, keressünk valamit, ha korábban más fájdalmáról volt szó, tragédiáról, ilyesmikről, akkor nemhogy siettem volna részvétet nyilvánítani, de olyan tök közhelyesnek éreztem minden mondatot, és inkább elmenekültem a helyzet elől, és kerültem még a látszatát is annak. Nem a látszatát, hanem még a találkozás lehetőségét is kerültem annak, hogy ilyen helyzetben meg kelljen nyilvánulnom. Nem tudtam kezelni ezt a helyzetet, és inkább a rejtőzködést választottam. El se tudtam képzelni, de tulajdonképpen nem is akartam elképzelni, hogy mit érezhetnek az érintettek. Aztán, amikor eljött az a pillanat, amikor a tragédia az én családomban történt, akkor, amikor nem lehetett kibújni a kimondhatatlan fájdalom alól, amikor engem ért el a szenvedés, akkor nem volt hova menekülni. És amit közhelyesnek éreztem bármiféle mondatot korábban, amit el nem mondtam volna korábban, de nekem mondták, akkor az volt az érdekes, hogy csak azok mondták ezt, akik vették a bátorságot, hogy oda mertek jönni hozzám. És vagy levelet írtak, vagy felhívtak, vagy telefonáltak, vagy bármilyen formában kifejezték ezt. És arra döbbentem rá az első pillanattól fogva, hogy az mindannyian kivétel nélkül bátrabbak voltak, mint én valaha. Bátrabbak voltak, mint én valaha. És én becsültem mindegyik mondatot, mindegyik kis próbálkozást a bátorságáért. Mert nem menekültek el, mert részt vállaltak abban, ami most már az én fájdalmam volt. Egy apró részt. Megosztották viselni ennek a terhét. És most már tapasztalatból ismertem meg a részvétnek a jelentőségét. Nem olvastam róla, nem hallottam róla, hanem a saját bőrömön éreztem, és a fontosságát is. És nagyon sokra becsülöm azt, aki képes erre. És szeretnék tanulni, most már így, hogy egyszer valaha, ha nekem lesz módom valakinek enyhíteni a fájdalmán, akkor ne bújjak el úgy, mint tettem eddig. De mit is mondhatnánk ilyenkor? Néha egy-egy szavak nélküli tekintet, vagy készszorítás is sokat mondó lehet. Volt ilyen is. Amikor nem tudott mit mondani, nem is mondott semmit, csak nézett, és egy készszorítás volt. A ma már számomra a részvétem, amiben segíthetek, ha segíthetek bármiben, csak szólj, a legesetlenebbül hangzó mondatok is nagyon-nagyon megbecsülendők, és kifejezik azt, hogyha tehetné, akkor tényleg levenné a vállamról ezt a terhet. És nagyon nagy szüksége van az embernek a vigasztalásra egy ilyen helyzetben, egy ilyen nehéz időszakban. kell, hogy a lelken ejtett sebb begyógyuljon, és erre segítségre van az embernek szüksége. Békességre kell, hogy jusson a belsejében, és ez a vigasztalás nyomán megvalósulhat. Egy veszteséget megélő, gyászoló ember nem mindig kész arra, hogy a hozzáérkező üzenetekre reagáljon. Tehát néha nem úgy viselkedik, nem úgy reagál, mint ahogy ezt egy kultúrembertől elvárható lenne. Na de ez teljesen rendben van, szerintem. Kívülállóként is. Egy levélre, egy SMS-re, egy részvétnyilvánításra nem biztos, hogy érkezik válasz. Nehéz lett volna, ha válaszolnom kellett volna minden ilyen üzenetre, de jó volt tudni, hogy olyan sokan állnak mögöttünk a fájdalmainkban. Ennek ellenére azért hadd mondjak egy érdekes disztinkciót, hogy a közvetlen legközelebbi barátoktól pedig még jól esett a direkt telefonhívás is. Ha tehettem és láttam, hogy kikeres, soha nem nyomtam ki, hanem ezt vissza is hívtam mindig, de csak nekik vettem fel ebben a helyzetben a telefont. Volt, aki tapintatosan, nagyon tapintatosan a hirtelen felmerült költségekhez járult hozzá. Volt, aki úgy fejezte ki az együttérzését, hogy sütött, főzött ránk, de jókat ettünk. Köszönjük szépen így utólag is. És a finom falatokat elhozva hozzánk, megölelt minket, együtt sírt velünk, és eközben elmondta, hogy mennyire szeret minket. Olyan, hogy erről is kerestem valami képet. Nem? Nem, ez más. Szóval volt, aki úgy fejezte ki tehát az együttérzését, hogy ilyen formában eljött, és ez csökkentette azt a szomorúságot. Aztán volt, aki bátorító sorokat írt, és elmondta, hogy nem szűnik meg imádkozni értünk. És ez volt a másik, ami kifejezhetetlen, meg leírhatatlan, meg elmondhatatlan, meg mérhetetlen. De ezt hadd mondjam el nektek, mert igaz, és egy imaházban, egy gyülekezetben érteni is fogjátok, minden közhely nélkül ez így van, hogy az imádság az, aminek olyan ereje van, ami nem mérhető, meg nem fogod érzékelni azt, hogy ezt most te csináltad, és akkor emiatt könnyebb vagy nehezebb valami, de hogy nem őrül meg az ember egy ilyen helyzetben, hogy lelkileg kiegyensúlyozott tud maradni, amögött az a sok imádság van, amit nem hiába mondtak el, sem értünk, sem másokért. Nagyon nem hiába való ez az imádság. No, aztán menjünk tovább. Voltak olyanok is, ezek a legbátrabbak voltak. Vagy asztalosinos egy kezén meg lehet számolni, hogy hány ilyen ember volt, aki kérdéseket mert feltenni. Ez tényleg csak a legbátrabbak merik. Kérdéseket feltenni, de olyan kérdéseket, amikre nem igazán a választ várja. Hanem olyan kérdéseket, amiket azért tettek fel, hogy a lényegre, a legfontosabb érzésekre, az én belső motivációimra ráirányítsák a figyelmet. Nem neki volt fontos, hogy választ kapjon és megtudja, hogy mi van bennem, hanem az volt neki fontos, hogy én fogalmazzam meg magamnak a saját motivációimat, a saját érzéseimet, a saját gondolataimat. Brilliáns jó volt, érdekes volt, nem lehetett kibújni előle. Na nem az, hogy válasz alól, hanem hogy szembesüljek ezekkel. Hogy... Például, most akkor mondok konkrétumot, most nem mondom, hogy ezt kell másnál is alkalmazni. Kérdeztél, hogy és akkor hogy vagyok Istennel, azzal most nincsen semmi. Tehát nem az van, hogy most összevesztünk volna. És akkor mi volt a vasárnapi üzenet? Most ez egy olyan kérdés, hogy tényleg, ha foglalkozom az igével, vagy mit üzent mostanában? Mi volt, ami megragadott? Nagyon okos kérdés. Nagyon okos kérdés, hála Istennek tudtam rá válaszolni, de nagyon tetszett az a bölcsesség, ami mögötte van. Nem egy ilyen, hogy vagy, kösz jól, hanem a lényegre irányult. Voltak olyanok, akik megkérdezték, hogy és nem volt rossz, hogy azzal, hogy állandóan részlétet nyilvánítanak, újra és újra feltépik a sebet, meg emlékeztetnek a fájdalomra. Hadd mondjam, hogy szerintem ez butaság. Nem ők emlékeztetnek a fájdalomra, mert az jelen volt, az van, azról nem lehet elbújni. És ami őszinte, az nem is tud bántó lenni. Aztán a részvét kapcsán meg kell még említenünk a vigasztalást, mint egy aktív cselekvést, amely segít a másik bánatának elhordozásában. És itt már rátérnék az igére, nem ilyen személyes sztorikra. Azt mondja, hogy az Istenről azt írja a korintusi levél, hogy Isten úgy mutatkozik be, mint minden vigasztalás Istene. És ezt a szót én újra és újra szoktam kiemelni, és kiemelem most is, hogy a mindenben a minden van bennem. A minden vigasztalás Istene mindenre tud vigasztadni. Ők nem hagyják hidegen a velünk történt nehéz dolgok, azonosulni tud a nehézségeinkkel, és nála van minden nyomorúságra a vigasztalás. A mindenre, a minden van bennem. A baj, nehézségek esetén megesik rajtunk a szíve, irgalomra indul irántunk, szeretettel segíteni akar rajtunk. Olyannyira kiemelt fontosságú Isten számára a vigasztalás, nem úgy, mint nekünk, embereknek, Istennek annyira kiemelten fontos a vigasztalás, hogy a Szentlélek egyik neve is az, hogy vigasztaló. Tehát, ha valaki a névjegykártyájára rá akarná írni, hogy ő ki mi, az Isten a névjegykártyájára ráírta azt, hogy ő a vigasztaló. Jézus, amikor elment, nem hagyott magunkra bennünket, egy másik vigasztalót küldött, hogy minden nehéz élethelyzetben átsegítsen minket. És hogyan vigasztal az Isten? Elveszi a fájdalmat, a gyötrődést, a nyugtalanságot, minden értelmet felülhaladó békességével vigasztal meg. És azt olvassuk a János 14-ben, hogy ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttat mindazokat, amiket mondtam nektek. És innen kiemelve a vastagbetűk, békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, s ne féljen. Hát ilyen az a lenyugtatott, megnyugtatott, megelégítetett, helyreállított ember, akit ő kezelésbe vesz. De mit is jelent a vigasztalás? A szeretetből, szívből jövő vigasztalás az felüdíti, felfrissíti, megerősíti a lelket, örömöt, gyógyulást, belső erőt hoz a folytatáshoz. És ennek minden egyes szava picit olyan, mint az egészség. Úgy hallgatja az ember, oda se figyel talán a mélyebb tartalmára, de ha csak egyik hiányzik az életemből, azt úgy megérzem, mintha egy szúnyogcsipés a kis ujjam hegyén piszkálná, és az egész szervezetem csak ezzel tud foglalkozni, ezzel a pici kis ponttal. Mint az egészség, amikor elveszett, akkor csak a betegségemmel tudok foglalkozni. Ezek közül is bármelyik hiányzik, úgy rögtön hiánybetegség lép fel az ember lelkében. Azaz, mik voltak ezek? A felüdülés, a felfrissülés, a megerősített lélek, az öröm, a belső erő. Ha ezek nincsenek, akkor úgy hiányzik és fáj. De mondjuk a vigasztalásnál, nem ez még sok, van még egy Filemonhoz írott levélben egy érdekes mondat. Azt írja Pál apostol ennek a rabszolgatartónak, hogy a te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Azaz van egy családfő, van egy ember, most mindegy, hogy kicsoda, személyétől függetlenül is, aki a puszta lelkületével, viselkedésével örömöt szerez, a nála vendégségben, nála vele közösségben levő embernek, és pusztán az, hogy ott van valaki, ez vigasztalást jelent. Érdekes, hogy vannak emberek, akiknek a jelenléte, a személyisége, a kisugárzása vigasztalást jelent. Talán nem véletlen, hogy olyan emberek lehetnek ezek, akiknek van valami közük a Szentlélekhez. Mert ugye az ő névjegykártyáján van rajta ez a szó, hogy vigasztaló. Isten vigasztalása az összetört szívűek felé leginkább az ő evangéliumában olvasható. Amikor Jézus bement a zsinagógába, és vette a tekercset, és elkezdte olvasni Ézsaiást, akkor nem véletlenül ezt a szakaszt olvasta. Pont, hogy így indul a szolgálata. A 61. résznél nyitotta ki a tekercset, és így olvasta: Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. Bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót, hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fiainak nevezik őket az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Nos, amikor felolvasta ezt, akkor utalt arra, ami a legdurvább. Sokféle dolog lehet az ember életében, beszólhat valaki, megsértődhetsz, elpityeredhetsz, vagy akár egy ilyen beszólásból, ahogy mondtam, életre szóló pályamódosítások történhetnek az ember életében kisiskolás korában. Egy-egy vicc, vagy kevésbé vicces helyzet meghatározhat sok-sok érzelmi kis görcsöt az emberben, de ezek többsége lepereg. Viszont van valami, amit nem tudsz lepergetni. Van valami, amit nem tudsz visszaforgatni. És erről, mint végső ellenségről írja a korintusi levél, hogy lesz idő, amikor eltöröltetik. És amikor szembesülök vele, amikor szembesülsz vele, akkor döbbenünk rá egyrészt a végességünkre, a saját végességemre is, másrészt pedig arra, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok, mint amit ma fontosnak tartok. Vannak sokkal mélyebb dolgok, mint amin ma felzaklatom magam, vagy felidegesítem magam, vagy bosszantom magam. És amikor ezzel a kikerülhetetlennel találkozik az ember, kikerülhetetlenek az érzelmek is. Van, aki nagyon-nagyon heves érzelmi megnyilvánulásokkal éli le az életét, széles amplitúdon rezeg, egyszer vigyorog, egyszer bőg, és a közte pedig nagyon-nagyon sok a hullámhegy és a hullámvölgy. Valaki kiegyensúlyozottabban, sem nem elég magas, sem nem elég mély, az az érzelemvilág. Nagyon sokfélék vagyunk. De egy biztos, hogy tanulhatunk Jézustól is a megélt érzelmek kapcsán. Jézus nem egyszer és nem kétszer sírt a Bibliában. És nem mondhatná senki, hogy nem volt elég férfias férfi. Érdemes megnézni akkor azokat a sorokat, amikor Jézus sír. Érdemes megnézni azokat a mondatokat, azt a környezetet, amikor ő elsírja magát. Nem akarom ezt most hosszasan esetelni, hiszen lassan a végére érünk, de néhányat azért így emlékezetből szeretnék kiemelni, nem a teljesség igényével. Az egyik, amikor mindenki el van ragadtatva a látványtól, a csillogástól, villogástól, és ő ránéz a heródesi templomra, és elsírja magát. Mert nem az aranyat látja, nem a csillogó márványt látja, hanem azoknak az embereknek a sírását, és könnyét, és kilocsanó vérét, akiket majd Titus seregei lemészárolnak a templom tövében, és azokat a rombolásokat, ami 2000 évre elzavarja ezt a népet arról a helyről. És sír. És nem azt látja, ami van, hanem azt látja, ami lesz. És nem a dicsekvőkkel, nem a csodálókkal tart, hanem nem tudja visszafojtani a könnyeit. Aztán egy sokkal személyesebb rész, amikor a barátaihoz Betániába megy el, és emlékeztek, ott sír Mária és Márta, mert Lázár már negyednapos. És erről azért kikerestem ezt a néhány sort. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott. És megkérdezte, hova helyeztétek őt. Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidők ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülünk néhányan pedig így szóltak. Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Direkt nem olvasom most tovább, igazán csak ezt a hangulatot szerettem volna felvillantani magunk előtt, hogy Jézus, amikor látja a barátainak a szenvedését, Jézus, amikor látja ennek a családnak a mély szomorúságát, akkor bár ugyanúgy láthat a jövőbe, és elég volt csak egy órával előbbre néznie, és láthatta volna azt, amikor éppen szedi le a vásznat magáról Lázár, és mindenki ott ugrabugrál körülöttük, és együtt örülnek. De nem, ő átélte Mária, Márta, és a körülötte levő családtagok, rokonok, falubeliek mély szomorúságát is. Megrendült a lelkében, osztozott velük ennek a fájdalmában is. És ennek a Jézusnak van egy ígérete. Van egy ígérete nekem, és van egy ígérete neked, és az az ígéret egyébként ugyanaz. És az az ígéret nagyon jól néz ki. Azt ígéri, hogy letöröl minden könnyet a szemünkről. Letöröl a mindenben, ismét mondom, hogy a minden van benne. Letöröl minden könnyet a szemünkről. És halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Látjátok? Négy sem. Négy nem. Mik azok a nemek, amik nem lesznek? És azonosítsd be a saját életedben, amik most még igenek. Vannak dolgok az életünkben, amik még elérnek minket. Vannak dolgok, amik még a bőrünkön érződik. De sem halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Ennek a biztos tudatában nézhetünk a jövőre, és fölteszek még néhány kérdést, ez marad ide a végére, hogy mit gondolsz, hogy mindazok a fájdalmak, küzdelmek, amiken eddig átmentél, ami belőled jajkiáltást, fájdalmat, vagy akár a halál, vagy a gyász megtapasztalását jelentették, mindaz, amin átmentél, ami része az életednek, azt Isten hogyan tudja szerinted felhasználni mások megsegítésében, másoknak a vigasztalásában, másoknak az aktív felemelésében. Hogy tud téged abban, ezek után, ennek a tapasztalatoknak a hátterében egy áldott eszközként használni, hogy te töröld le a könnyeket. Hogy te legyél az, aki könnyebbé teszed azt, ami ma még nehéz. És szerinted mit jelent az, hogy egymás terheit hordozzuk? nem feltétlenül direkt módon a bevásárló szatyorciperését, az is lehet. Vagy mennyi időt, milyen időt tudunk odaszánni másokra, amire nekünk nincs időnk, de lehet, hogy mégiscsak értékes lenne, mert ki tudja mennyi. Meddig tudunk segíteni még, akár a szeretteinknek, akár az ismerőseinknek, akár egy adott helyzetben, egy vissza nem térő pillanatban tudunk-e jól dönteni az időfelhasználásunkról. Vagy egyszerűen csak hogyan tudod meghallgatni a másikat, úgyhogy nem beszélsz közbe, úgyhogy nem osztod az eszed, úgyhogy nem teológizálsz, nem hozol elő nagy életbölcsességeket, hanem csak meghallgatod, megszorítod a kezét, hagyod, hogy elmondja, hogy mi van benne. Na hát ilyen kérdések voltak bennem, meg ilyen életérzések voltak bennem, talán indokolt vagy érthető a mi helyzetünkből adódólag, hogy foglalkoztattak ezek a dolgok, illetve igyekeztem úgy összeszedni, hogy azért ne csak engem, hanem téged is olyan irányba állíthassanak, amivel áldássá lehetsz másoknak. És köszönöm, hogy meghallgattátok.